Drága Szent Szellem, betöltötted a szívünket, velünk élsz a Jézus nevében. Köszönjük ezt, drága Szent Szellem, hogy megújítasz bennünket minden napon. Köszönjük, mennyei Atyám, a te békességedet, a te örömödet, a te vigasztalásodat, a te szeretetedet. Köszönjük, hogy mindent megtanítottál velünk, mennyei Atyám, és mi a te igéd alapján megismerünk téged teljesen a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy nyitott szívvel várjuk az első pünkösd erejét, amire megemlékezünk a jövő héten a Jézus nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemet, amit nekünk adtál. Hálásak vagyunk ezért, mennyei Atyám, aki elvezet minket minden igazságra, megmutatja nekünk az eljövendő dolgokat is Jézus nevében. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy áldottak vagyunk, hogy békességben vagyunk, a te örömödben vagyunk, Atyám, Jézus nevében, és meglátja a világ rajtunk, hogy a te követőid vagyunk. Hálákat adunk, mennyei Atyám. Áldott legyen a drága Úr Jézus neve mindörökké. Amen. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága Szent Szellem jelenlétét. Mai napon drága Jézusunkról fogok beszélni, és fölkészítsük a szívünket az első pünkösnek a megünneplésére, ami azt jelenti, hogy megemlékezünk minden évben a pünkösről és az első pünkösről, amikor a drága Szent Szellem eljött Jézust, tehát helyettesítette. Helycserét tettek, mert Jézus felment az Atyához, és leküldte a drága Szent Szellemet, amit Jézus kért az Atyától, hogy küldje el. És a mi szívünkben van, mert befogadtuk őt. Mert ő végezte el, a drága Szent Szellem végezte el azt is, hogy újjá tudunk születni, hogy újjá születhettünk, befogadhattuk az Úr Jézust, és utána befogadhattuk a Szent Szellemet, aki elvezet minket minden igazságra. Egy kicsit összefoglalva az evangéliumokból, egy kicsit előtte mik történtek, mit mondott Jézus, hogy készítette fel a tanítványokat, hogyha eljön az az óra, eljön az idő, amikor keresztre megy, hogy mivel készítette fel, hogy a szívüket arra, hogy hogyan éljenek azután, mikor ő már nem lesz itt a földön, és a drága Szent Szellem lesz itt helyette. De tudjuk azt, hogy a Szent Háromság az egy Isten, és az mindig együtt van. Tehát együtt működnek Jézus nevében. Tehát onnan kezdeném az evangéliumokból. Ha odalapoztok az evangéliumokhoz, mindegyikben láthatjátok, amikor Jézus megjelenti a szenvedéseit háromszor, ugye először jelenti, másodszor, harmadszor, és itt, amikor azt írja, mindegyik evangéliumban el lehet olvasni, nem fogom részletezni az összeset, mert az akkor egy hétig itt lehetnénk, ha erről mindről részletesen beszélnék, mert a Szent Szellem igenis megadja a szavakat a szánkba, akik az Úrban járnak, és mindannyiunknak megmutatja a Szent Szellem, hogy mit mondjon. Ahogy a nyelvek imájánál is a szótagokat a Szent Szellem adja, ugyanúgy a Szent Szellem tud vezetni egy alkalmat, mert mindig átadjuk neki, és most is átadjuk a Szent Szellemnek a Jézus nevében. Ugye, amikor először megjelenti a szenvedését Jézus a tanítványoknak, akkor azt mondja, most a Máté evangéliumát nézzük, a Máté 16.21-es fejezetében azt mondja, hogy ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat kell szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. Ebben mindenben van. Elmondta a tanítványoknak előre, hogy ő neki a keresztre kell menni, hogy sokat kell szenvedni, keresztre kell menni, és ő ott meg fog halni, és de harmadnapon fel fog támadni, és most is él. Dicsérjük az Urat. Ezt mindegyik evangéliumba el tudjátok olvasni, benne van az összesbe, amikor először Jézus megjelenti magát, ezeket a szavakat használja. Lehet, hogy a másikba tesz hozzá egy-két szót, tehát attól függ, hogy melyik evangélista mit hallott az Úrtól, és mit írt le. Megnézitek a Márk evangéliumában, ott is ugyanezt írja le. És kezdi őket tanítani. Elkezdte a tanítványokat tanítani, azt mondja itt a Márk evangélium 8-as fejezetének a 31-es versében, amikor először jelenti ki szenvedéseit. És kezdi őket tanítani, hogy az emberfiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. ebben is elolvassuk. Mindegyik evangéliumban benne van, lehet, hogy egy kicsit másképp írja egyik másik szót, de ugyanaz az értelme. Mindegyikben benne van. Nézzük meg a Lukács evangélium 9-es fejezetében is. A 22-es versben azt mondja az ige. Ezt mondván, szükség az ember fiának sokat szenvednie és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és új írástudóktól, és megöletni és harmadnapon feltámadni. Tehát itt is elolvashatjátok, hogy itt is leírja az ige. És amikor ezek megtörténnek, majd a János evangéliumához is fogunk lapozni, amikor ezek megtörténnek, amikor ezt elmondja az első szenvedését, bejelenti a tanítványoknak, akkor még utána nagyon sok minden történik. Példázatokat mond el nekik, nagyon sok minden, hogy dicsőül meg, akkor betegeket gyógyít meg, nagyon sok történet van benne, elolvashatjátok. A megbocsátásról igazából, ha végigvesszük az egészet, akkor látni fogjátok benne, hogy mindent elmond Jézus, amit meg tudunk az igéből tanulni, hogy alkalmazzuk, hogy tanuljunk meg megbocsátani, hogy tanuljunk meg szeretni, hogy tanuljunk meg imádkozni. Az összes imafajta benn van az írásba. És itt az oldáskötés hatalma, benne van az összes, hogyan kérjetek. Kérjetek és megkapjátok. Nagyon sok minden benne van, amit meg tudunk tanulni. Ha egy jó eltévejedik a nyájtól, hogy megy utána az Úr? Tehát nem engedi elveszni, egyet sem enged elveszni az övéi közül. Egyet sem. A gyermekies lelkületről, hogy úgy tudjunk hinni, mint egy kisgyermek. Ha mi gyermeki hittel hiszünk, akkor minden lehetséges annak, aki hisz. Ha mi gyermekies lelkülettel hiszünk. Megtanítja. Ezért érdemes az evangéliumokat is nagyon mélyen tanulmányozni. Ha tovább olvassuk a gazdag ifjú történetében is, hogy kövesse Jézust, elmondja neki Jézus, hogy kövesse engem. Van, aki követi, van, aki megteszi, amit Jézus kér, van, aki nem teszi meg. Tehát láthatjuk, több minden van leírva. Aztán a szöllőmunkásokról példázat. Ha végigmegyünk itt, mind látjuk, hogy miket tanított Jézus a tanítványoknak. A terméketlen fügefáról, ugye, amikor kiszáradt a fügefa. És ez mind rólunk szól. Aki nem terem gyümölcsöt, az kiszárad. Úgyhogy az, ha nem talál Jézus gyümölcsöt, akkor azt nem tudja megáldani. Példázat a szöllőművesekről, amit mondtam. Aztán a újjászületésről is beszél Jézus. Aztán, ahogy hogyan vitatkoztak vele az írástudók, farizeusok, és ő hogy állt hozzájuk, kérdésre kérdéssel válaszolt, és szeretettel válaszolt nekik. Aztán nagyon sokat beszél a hamis tanítókról, hogy nagyon figyeljünk oda a tiszta evangéliumokra, hogy a szívünk azt tudja felismerni, hogyha rossz tanítást hallunk, akkor azt tudjuk kiválogatni. Tehát nagyon fontos, az utolsó ítéletről beszél, az Úr eljöveteléről beszél. Igazából mindenről, az úrvacsorát bemutatja nekünk, hogy vegyük az ő testét, az ő vérét. Nem csak fizikai úton megemlékezünk, de szellemi úton kell ezt venni. Át kell élni, benne kell lenni, mert mi benne vagyunk a Jézusba. Tehát dicsőség az Úrnak, hogy ezt mind elmondja nekünk. Aztán ezt a Márk evangéliumban is. De mindegyik evangéliumban van több minden, tehát nem egyformán van leírva hasonlóképpen, de van, ahol másképp írja le a történeteket az írás. Néma szellemeket üzött ki. Tehát megmutatta, hogy kell az ellenség ellen állni. Tehát hogy kell ellenállni az ellenségnek. Nagyon sok minden benne van, tehát igazából mindent itt megtanít velünk Jézus, dicsőség neki. Ugye azt is elmondja, hogy a példázatban a talajnak a fajtáit, a szívünk talajának, hogy hova esik a mag, hogy melyik mag, az ige magja hova esik, és a jó földbe kell esnie, mert akkor fog gyümölcsöt teremni, mert ha rossz földbe esik, akkor nem tud gyümölcsöt teremni. Adakozásról beszél. akkor Lukács evangéliumhoz, ha odalapoztok. Ott is több dolgot említ Jézus a szeretetről. A megbocsátás példa ott van. Akkor imádkozik. Akkor Mária Márta esete. Az nagyon jó példa, amikor hallgatjuk az Urat. És én azt láttam meg benne, hogy amikor leülök az asztalhoz, elvonulok, mélyen hallgatom Isten igéjét, az mit jelent, és amikor mosogatás közben hallgatom az igét, mit jelent. Ez a példa nagyon jó rá. Hogy figyelek az Úr dolgaira. Nem mindegy, hogy közbe teszek-veszek, mert egy szó elillan, amit meg kellene hallanom. Lehet, hogy az hozza meg a megoldást az életembe. Nagyon fontos erre figyelni. Nagyon jó a Mária Márta esete is, úgyhogy mélyedjetek el, olvasgassátok, nézzétek meg más fordításokból is. Nagyon-nagyon-nagyon kiváló Isten igéje, nagyon-nagyon a szívünkig tud hatolni. Aztán bátorítás, ne aggodalmaskodjatok. Leírja a drága Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, a ti testetek felől, ne aggodalmaskodjatok. Nagyon szépen leírja ezt a példát. És Lukács evangéliumában azt fedeztem fel, hogy a Szent Szellem megtanít titeket. Van egy ilyen rész, amikor támadásba lendülnek ellenünk a világba, az emberek, a vallás, meg minden. Azt írja, ezt elolvasom nektek, Lukács evangélium 12-es fejezet, 11-12-es vers, nagyon jól leírja. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, ezt Jézus a tanítványoknak mondja. És a fejedelmek és hatalmasságok elé ne aggodalmaskodjatok, vagy mi módon, vagy mit szóljatok védelmetekre. Ugye, mikor megrágalmaznak bennünket. Szent Szellemre kell hagyatkozni. Vagy mit mondjatok? Nem tudjuk sokszor, mit mondjunk. De a Szent Szellemet kérjük. Ő fog segíteni nekünk mindenbe, azt mondja. Mert a Szent Szellem azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. Halleluja! Már Lukács evangéliumában bent van, és én hiszem azt, hogy ez a Lukács, ő írta meg az apostolok cselekedeteit, ő nála már valamit megmozdult. És nagyon jó, hogy a János evangélium előtt van ráadásul. Tehát összecseng. Tehát ne aggodalmaskodjatok, ne féljetek, ne nyugtalankodjatok. Mindent elmond Jézus. Ne nyugtalankodjatok. Megmutatja azt, hogy nem kell nekünk egy naphoz hozzá rakni az Isten tiszteletet, vagy bármelyik nap lehet. Nem kell szombatnaphoz rakni, mint ahogy a zsidóknak a törvény szerint volt. Hanem tarthatjuk szerdán, tarthatjuk a hét minden napján. Ez nem bűn. Béküljünk meg Istennel, hogy tudunk, ha újjászületünk, ha újjászületnek az emberek, rögtön megbékülünk, meg elhozta a békességet az embereknek. Olvastuk ezt az igét is az evangéliumban. Csodálatos beszédeket mond itt az Isten országáról is. Nagyon-nagyon sok példázatot is mond erről is. Aztán az alázatról beszél. Ne keresd a főhelyeket, várd meg, míg felemel téged az Úr, mi felemeltetted el. A Lukács evangélium 14-es fejezet 7-es versétől ezt a részt elolvasom, mert az ember megéli ezeket a dolgokat, és ezt elolvasom. A Lukács evangélium 14-es fejezet 7-es versétől. És egy példázatot mond a hivatalosnak, mikor észrevéve, mi módon válogatják a főhelyeket, mondván nékik. Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked. Engedd ennek a helyet, és akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Vigyáznunk kell, hogy hogyan difelkedünk, milyen magasan akarunk állni. Ne akarjunk az Úr fölé lépni. Hanem mikor meghívnak, menj el, és ülj az utolsó helyre, hogy mikor eljön az, aki téged meghívott, ezt mondja néked, barátom, ülj feljebb. Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Én megmondom ezt, amen, hogy én mit kaptam itt szellembe. Egy példát mondok, amikor az ember sok helyen dolgoznak, gürcölnek, megteszik a lépéseket, és nem akarnak difelkedni, de munkájukat elvégzik, és És mégis az van, hogy nem látják meg, nem látja meg az illetékes. És a várakozás, mindig ez jön a szívembe mostanában, hogy várakozás, hogy érdemes az Úr dolgaira várni, mert az Úr dolgai jó dolgok. És amikor várunk, és türelmesen várunk, akkor az Úr megadja. És eljön az az idő, amikor észreveszik azt, hogy milyen kincs van egy munkahelyen, milyen értékes dolgok vannak egy ember tetteiben egy munkahelyen, amikor följebb lesz szemelve. Amikor úgy érzi, hogy ő a legutolsó helyen van. Dicsőség az Úrnak. És hisszük ezt, hogy ezt észrevesszük. Több értelme van ennek, de nekem ez jött. És hiszem, azt ez az Úrtól van. Tehát Jézus tanít a továbbmenve, most itt az úrvacsoráról, amit mondtam már. Ki lehet a tanítvány tékozló fiúról? Tehát, ha itt végig lapozzátok, látjátok, a címekben vannak itt kis címek, hogy mennyi minden benne van, amikor Jézus már közeledett az ideje, hogy mennyi minden tanított még. Mennyi rengeteg mindent. A hamis sáfáról, gazdag Lázáról, itt van, amikor, hogy ki hova kerül. Milyen jó ezeket tudni mind. Aztán a megbotránkozásról, megbocsátásról, a hitről. Akkor mi a szolga jutalma? Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok minden el lehetne mondani, hogy miről tanít. Átmegyek a János evangélium 13-as fejezetéhez. Csodálatos, mert a János evangéliuma ez nagyon szellemi, tehát mindegyik, mert az írás Istentől ihletett, de ez már a Szent Szellemről szól, Szent Szellemnek a dolgairól. És azt írja itt a 13-as fejezetben, úgy kezdő, hogy a húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon. Csodálatos. Szeretetében elszánta magát a végsőkre. Jézus tudta. Jézus mit tett? Az atya akaratát. Jézus tudta azt, hogy neki ezt meg kell tenni. Ő is szenvedett, érzelmi ember volt, neki is voltak érzékei. Ő is szenvedett, ő is imádkozott a Getsemáni kertjében. Még mindig próbált ő is dőlőre jutni az Úrral, ha atyám, ha mégis lehetne, nem újjék el tőlem ez apa, ne kelljen már nekem ezt megtenni. Az érzéseire fókuszált. De mit mondott mégis? Mégis az atya szavát szólta ki. Tehát tök mindegy, mit érzünk. Teljesen mindegy, hogy mit érzel, hol fáj, meg mi a problémád, meg légszomjad van, vagy bármi problémád van, vagy körülötted. Jézus akkor is azt mondta, atyám, a te igéd az igazság, a te akaratodat fogom be teljesíteni. Mert elmondta a tanítványoknak, hogy sokat fogok szenvedni, meg fogok halni, de harmadnapra fel fogok támadni. Harmadnapon. És itt leszek veletek, amen. És nagyon fontos ezt tudni, hogy ez az utolsó pillanatban történt, már az utolsó rész itt a 13-as fejezettől, és itt is nagyon sok mindent még elmond a tanítványainak. Itt megadta nekik az új parancsolatot, a szeretet parancsolatát, hogy szeressük egymást az Úrban, azzal az isteni szeretettel, amit ő adott, úgy szeressük egymást. Mert az ember, tudjuk, hogy a természetes emberi szeretet önző. Ő egyik nap szereti a másikat, a másik nap meg megharagszik, és már akkor nem szereti. Tehát akkor egy gyűlöletet érez. Sajnos ez a természetes emberi szeretet. De az atya szeretete akkor is szeret, amikor megbántanak. Ezt az 1 Korintus 13 nagyon szépen leírja, hogy milyen az isteni szeretet. Tehát fontos az, hogy ezt tudjuk. Elmondja Jézus, hogy ő maga az út az atyához, mikor Fülöp azt mondja neki, hogy hát nem láttuk Istent, hát hogy mutattad be nekünk, nem láttuk Istent, nem láttuk az atyát, és akkor mondta Jézus, ha láttatok engem, láttátok az atyát. Ha láttátok az én cselekedeteimet, az én szavaimat hallottátok, akkor az atyát hallottátok. Ezen vitatkoznak sokan. És azt is írja, meg tudjuk cselekedni az ő cselekedeteit, sőt, nagyobbakat cselekszünk azoknál. Ugyanúgy hirdetjük az evangéliumot, ugyanúgy elmegyünk, szolgálunk mások felé. Akár a lelki békéjét megtalálja a másik ember, amikor csak beszélgettünk vele néhány szót. sokszor visszahalljuk azt, hogy hú, de jó volt beszélgetni, úgy megnyugodtam. Mikor beszélgettünk valakivel. Meglátja a világ rajtunk. Amikor még busszal jártam, vagy másotok is mondta, vagy éppen sokan állnak valahol, és pont téged spéciznek ki, oda megy és megkérdezi, hogy melyik busz megy erre vagy arra. Miért nem kérdezte meg a többit? Tehát Isten jelenléte rajtunk van, bennünk van. És ez mind kiárad, és megérzi a világ, és oda vonzza Isten őket. Oda vonzza. Nem mi vonzuk, Isten vonzza. Még telefonon keresztül is. Nagyon jó. Tehát az imádságról is tanít, hogy amit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Tehát fontos ez. Aztán a legfontosabb, mert itt mondja a 14-es fejezet, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ugye tanítottam erről. Tanítottam a Jézus, hogy megmossa a tanítványok lábát, mit jelent. Minden nap vegyük magunkhoz az evangéliumot. Minden nap tisztítsuk magunkat az igével. Minden nap vegyünk magunkhoz egy pirulát. Isten igéjét orvosságnak nevezi. Isten igéje orvosság. Tehát vegyük be az igazi pirulát. Mert a többi, mint hamisított, mert mindnek mellékhatása van. Ennek is van jó mellékhatása, csak jó. Dicsőség az Úrnak. Arról is tanítottam, hogy megmossa a lábukat. Akkor tanítottam arról is, hogy a Szent Szellem, hogy eljön. És az a jövő héten lesz, arról mélyebben fogok beszélni. Több mindent a nyelvek imájáról is. Hogy a Szent Szellemet befogadjuk. Ez a legfontosabb, hogy őt befogadjuk. Újjászülessünk, befogadjuk, mert leírja Isten igéje. Ő egy békességet ad nekünk, mert ő a vigasztalunk. Ő egy olyan személy, aki megtanít minket mindenre. Mert elmondta Jézus, hogy eszetekbe fogja juttatni. Eszetekbe fogja juttatni, amit mondtam nektek. Mert ugye ők nem írták le akkor nyomba, hogy mi történt, mert ott folyamatosan mentek Jézussal. És ők ide, a kompjúter itt volt, és ide bevették, és amikor kellett, a Szent Szellem előhozta. És leírták a dolgokat. Meg eszükbe jutott, és tanítottak mások fele. Tehát békességet adott nekik, és nekünk is békességet ad, és nem úgy, mint a világ. De bármi jön, ne nyugtalankodjon a ti szívetek, azt mondja. Mi volt a következő? Az igazi szőlőtől. Ugye a szőlőtől példázata csodálatos példázat. Érdemes ebben minél mélyebben belemenni. Aztán a vigasztaló, akit küld az atya, az az igazságnak a szelleme. És az az atyától származik, és ő tesz bizonyságot. Nem mi. Szent Szellem tesz bizonyságot. Ez amikor elolvassátok a Székes kapunál a bénának a története, ott is ott van a bizonyság. És ott is azt mondja, nem én, hanem a Szent Szellem tesz bizonyságot, abba is benne van, abba a részben. És akkor azt mondja még a 16-os fejezetben, a 13-as ige, hogy de mikor eljön ő az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. És a megkövetkezendőket megjelenti néktek. És mit mond még? Azt mondja, ő engem dicsőít majd, nem titeket, engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek, azt mondja. Aztán tanít itt a imádságról, hogy mostanáig nem kértetek semmit. De amikor eljön az az idő, akkor kérjetek és megkapjátok. Tehát mostanáig nem, hanem azon a napon az én nevembe kérjetek. Ugye az ő neve is fel lett magasztaltatva. Ezt is olvassuk Isten igéjében, hogy fel lett magasztalva az ő neve. És a 17-es fejezethez hozzáérve, amikor a drága Jézus miértünk, a főpapi imája, mikor fölszáll az atyához. Csodálatos imádság. Ezt felolvasom nektek, mert ez nagyon szívhez szól, és én hiszem azt, hogy a szívetekig elér. Azt mondja 17-es fejezet, János 17-es fejezete. Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az örök életet, az örök élet, amit adott. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Megismerjenek téged, ez a legfontosabb, hogy ismerjük meg az atyát. Az ő igéje által, ha Isten igéjét tanulmányozzuk. Egyedül, mert ő az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Halleluja! Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Pál apostol is mondta, hogy elvégezte a munkát. Jézus is elvégezte a munkát, Jézus. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor is Isten volt Jézus, tehát akkor is létezett a világ létele előtt, tehát mielőtt lehozta őt a földre. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, amiket e világból nékem adtál. Tiéid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Ezek vagyunk mi. Most tudják meg, mindazt te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ha mélyen beleássátok ebben magatokat, akkor nagyon sok helyen megtaláljátok a szinonimákat, amik ugyanezt az igeverset jelentik. Hogy ama beszédet, Isten beszédét, Jézus Isten beszédét szólta, ő soha nem szólt semmi gonoszt, semmi rosszat. Isten beszédét adta nekünk, amit ő kapott az atyától, és mi befogadtuk az ő beszédét. És megismertük a beszédét. És elhittük azt, hogy Jézus Istennek a fia. Itt van, hogy megismerték, hogy én tőled jöttem ki. Tehát hisszük azt, hogy Jézus Isten fia, és elhitték, hogy te küldtél engem. Hisszük azt, hogy létezik a menny. Hisszük, hogy létezik Isten, az a láthatatlan Isten. Én ezért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid. Ő erre gondol, hogy akik őt elutasítják, az a világ. Tehát akik őt elutasítják, azért mondja, hogy nem a világért könyörgök. Nem, mert azokért hiába könyörök, ha őt nem fogadják el. És az enyémek, mert mind a tiéid. És a tiéid az enyémek. És megdicsőítettem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mit kér Isten? Hogy az összes újjászületett hívő egy legyen. Szeretetben, békességben, örömben, egyek. Összefordjon a szívünk mindannyiunknak békességbe. Mikor velük voltam a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Leírja ezt is, hogy a gonosznak vége. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket azért beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják önmagukban. Mit mond? Az ő örömében legyünk. Én a te igédet nékik adtam. Isten beszédét nekünk adta. És a világ gyűlölte őket. Ezt tapasztaljuk. Mivel, hogy nem e világból valók. Mivel már újjászülettünk, születtünk. Szellemi birodalomhoz tartozunk. Isten szelleméhez. Tehát Istenhez tartozunk. Ezért a világ gyűlöl minket. Nem e világból valók vagyunk. De itt a világban élünk. Itt kell az evangéliumot hirdetnünk. És azt mondja, hogy a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem azt kéri, Jézus, hogy most mindenki már rögtön menjen ő hozzá föl a mennybe, mert még van feladatunk itt, hanem hogy őrizzen meg minket Isten a gonosztól. Hogy tudjunk ellenállni a gonosznak, mint ahogy van a mi atyánkban, hogy ne kísérts minket, így írja az ige. De sokkal jobb az, hogy őriz. Tehát őriz. Mert ne vigy minket a kísértésbe. Nem Isten visz a kísértésbe minket. Tehát azt mondja a mi atyánkban, ne vigy minket. Hanem megőriz minket, hogy ne menjünk kísértésbe. Megőriz a gonosztól. Tehát nem e világból valók vagyunk, mint ahogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Tehát ahogy ő lejött és megmutatta, hogy a gyógyítást, a szabadítást, az evangélium hirdetést, ugyanúgy ő is kiküld minket a világba, hogy hirdessük az evangéliumot. És én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Micsoda csodálatos gyönyörűség, hogy Jézus oda szentelte magát. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Még akik fognak hinni Jézusban, akiknek majd még ezután prédikálunk is, és hisznek. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggyel világ, hogy te küldtél engem. Milyen szép ez az egység. Az egység. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Tehát Istennél nincs az, hogy téged jobban szeretlek, a Lalit nem annyira szeretem, meg a páromat megint egy másik kategóriába tesz Isten. Nem. Isten egyformán mindenkit szeret. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Mit mond itt? Azt írja, hogy akarom, hogy ahol én vagyok. Erről tanítottam. Úgy vagyunk mi is a világban. Hol vagyunk? Az Atya jobbján. Ott van Jézus. Mi is ott vagyunk. Azt mondja, ahol én vagyok. Dicsőség neki. Igazságos atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Amen. Ez a főpapi ima. Jézus főpapi imája, és nagyon szívhez szóló, ahogy mi értünk, az atyához imádkozik, mielőtt elmegy a keresztre. Csodálatos. Dicsérjük őt ezért. És ezt is mondta a drága Jézusunk, hogy a tanítványoknak, hogy várjatok, és imádkozzatok, amíg eljön az igazság szelleme. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretettel köszöntelek benneteket. A bevezető imámot az 5 Mózes 32.2-es vers alapján mondom el. Csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Szó szerint szép szavai az Úrnak, és azt kívánom, hogy ez a tanítás is ilyen áldás legyen, mint a langyos zápor mindannyiótok számára, akik hallgatják. A mai tanítás címe az érzelmek megzabolázása. A mai üzenet egy elég kényes téma, mert akik félreértik, vagy nincsenek felnövekedve, könnyen megsértődhetnek, bár semmi okot nem adok rá. A mai társadalom az érzelmekről csak kevéssé vesz tudomást, holott döntő többségben ez irányítja a mai embereket. Az érzelmek sokkal fontosabbak, mint gondolnánk. Legalább olyan fontos az érzelmekről tanítani, mint a testi megnyilvánulásokról. mert csak így képes felismerni a hívő, hogy hol hibázik, hol ad helyet a negatív érzelmeknek. Igazából a mai tanítás egy tükör, mindazok számára, akik nyitott szívvel fogadják. Az első pont az érzelmek megfoganása. Isten adta az érzelmeket. Kétféle érzelem létezik, a jó érzelmek, amik csodálatosak és az élet súlya, és a negatív érzelmek, amely az élet legrosszabb oldala. Az érzelem egy vonathoz hasonlítható, pontosabban egy mozdonyhoz, ahol a mozdony egy húzó erőt képvisel. Maga után húzza az összes vagont, amit rákapcsolnak. Nem normális dolog, amikor az érzelmek maguk után húznak és irányítanak, mert így elkerülhetetlenek a problémák. Tudnunk kell azt, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény, szellem, lélek és test. A lélek területén található az értelem, érzelem, akarat, elme. Tehát így jobban képbe kerültök, hogy igazából hol is helyezkedik el az érzelem. Jakab levelének első fejezetéből 13-tól 15-ig olvasom egy más fordítás szerint. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonza, és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogamva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. A kívánság az gyakorlatilag erős érzelmet és vágyat jelent. A test kívánsága a szellem ellen fordul, de ez fordítva is igaz. Aki enged a negatív érzelmeknek, az valójában a gonosszal közösül, és megfogan benne a bűn. Az egyszerű fordításból olvasom a Galata 5.17-et. Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. Ez a vers azt magyarázza, hogy a Szent Szellemnek erős érzelmei vannak a testtel szemben, de ez fordítva is ugyanúgy igaz. Az érzelmek megfoganása szüli meg a bűnt. Ne engedd megfoganni azt, amit nem akarsz megszülni. Ha nem szeretnél bűnt elkövetni, akkor akadályozd meg a fogantatást azzal, hogy megzabolázod az érzelmeidet. Ha nem fogam meg a kívánság, akkor ahhoz nem kapcsolódnak tettek sem. Sokan beletörődnek a rossz érzésekbe, érzelmekbe, ami éretlen keresztény viselkedésre utal. Ézsaiás 26.3-at olvasom, szintén egy más fordításból. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrződ teljes békében, mert benned bízik. Aki szilárd jellemmel rendelkezik, az nem egy érzelmi hullámvasúton ül. Ahhoz, hogy Isten békessége uraljon, az Úrra kell figyelned. A kedvetlenség és a depresszió azt jelzi, hogy nem az Úrra figyelsz, nem az Úrra fókuszálsz. Ne engedd, hogy a negatív érzelmek benned maradjanak és irányítsanak téged. Szükséges felismerned, amikor baj van a gondolkodásoddal, mert az érzelmeid teljes mértékben a gondolkodásodat követik. Sokan mégis szabadjára engedik az érzelmeiket, ami ellenőrizhetetlen, irányíthatatlan, féktelen kívánságokba torkollik. Ezt az elszabadult ló példájával tudnám szemléltetni. Azt is nehéz megfogni, amikor megvadul és elszabadul. Negatív példaként említem Amnont. Aki nem tudott uralkodni a testi vágyain, és erőszakot vett Tamara felett. A 2 Sámuel 13. fejezetében olvashatjátok ezt a történetet. Vannak jó páron, akik dédelgetik az érzelmeiket. Például este újra átgondolják, végigélik mindazt, amit napközben átéltek. Pedig az Efézusi levél világosan mondja azt, hogy a nap ne nyugodjon le a haragotok mögött. Akik labilisak érzelmileg, azok még gyerekcipőben járnak. Nekik mielőbb el kellene hagyni a cumit, és fel kellene növekedniük. Zsoltárok 16-11. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. A békesség azzal kapcsolatos, amit a gondolataidban forgatsz. Az újjászületett szellemi emberedben öröm és béke honol. Ha szellemben cselekszel, akkor felszabadítod Isten erejét. Ha a testnek engedve cselekszel, akkor az ördög elültet beléd egy rossz magot, ami megfogan. Ha bánkodsz, akkor nem szellemben jársz. Te képes vagy arra, hogy megállítsd a helytelen érzelmeidet, még mielőtt irányíthatatlanná válnának azok. Erre azért van szükség, mert amíg az érzelmeid ordítanak, nem fogod meghallani Isten hangját. Most egy pozitív példát említek. Az Úr Jézus, amikor a Gecsemáné kertjében imádkozott, nem az érzelmei vezették, hanem az Atya akaratát követte. Ezt a Márk 14.26-ban olvashatjátok, amikor azt mondta, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. János 14.1. Jézus szavai a következők. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezzel Jézus azt mondja, hogy hatalmat adott nekünk az érzelmeink felett is. Ugyanis az újjászületés pillanatától kezdve egy vadonat új érzelemkészlet áll a rendelkezésünkre a szellemünkben. Ezért képes vagy átvenni a hatalmat az érzelmeid felett, és uralkodni felette. Mert az érzelem nem csak egy válaszreakció, hanem egy komoly hajtóerő. Ha nem szabolázod meg az érzelmeidet, akkor az ördög képes elpusztítani téged. A vágyakon keresztül tart fogságban. Dávid királyról említek egy történetet. Az 1 Sámuel 30-tól olvasható, elég hosszú részben. Dávid királyá kenése után minden rosszra fordult. Ha az üldöztetése alatt Dávid átadta volna magát a negatív érzelmeknek, akkor halálra kövezték volna. De Dávid a keserűség és az elkedvetlenedés helyett felbátorította magát. Sorsdöntő az, hogy reggel milyen döntést hozol az érzelmeiddel kapcsolatban. Engedsz a negatív érzelmeidnek, vagy sem? Vagy az Úr örömében jársz? Mind a jó, mind a rossz érzelmeket kontrollálni szükséges, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára. Ugyanis kétféle lehetőség van. Vagy valaki az önsajnálatban dagonyázik, vagy folyamatosan csúcs élményekre vágyik. Ez lehet szellemi, és lehet fizikai is. A negatív érzelmek arra figyelmeztetnek, hogy baj van a gondolkodásoddal. Az ördög az érzelmeiden és a gondolatvilágodon keresztül tör ellened. Ha nem tudod megfékezni az érzelmeidet, akkor nem tudod kontrollálni a tetteidet sem. Ez a háttere annak, hogy vannak, akik a féktelen indulataik miatt ma a szabadságvesztésüket töltik. Hát ugye bunyó, meg mindenféle itt, ugye gyilkosság, meg ilyenekre kell gondolni, ugye? Fontos lenne felismerni az érzelmek forrását, hogy a hívő ki tudja magát igazítani. Az érzelmeid annak a mellékterméke, amin gondolkodsz. Ezért mindig szem előtt kellene tartani a Filippi 4-ben a 7-es-8-as igeverset, mert az érzelmek követik a gondolataidat. Ezt fel is olvasom. Filippi 4-ben 7-es-8-as. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Tehát nekünk még ki sem kell találnunk, hogy miről gondolkodjunk, mert Isten égéje leírja ezt. Teljes békességed lehet akkor, hogyha a gondolataid az Úrnál járnak. Ha elhiszel egy hazugságot, azzal beindulnak az érzelmeid. Mondok egy példát, amit a szüleimtől hallottam, és valamikor az 50-es években történt, aratás idején. A férfiak kint aradtak a mezőn, cséplőgép mellett dolgoztak, és a feleség vitte az ebédet a férjének, vitte volna, csak közben a többi férfi elkezdte ezt a fiatal menyecskét ugratni, hogy ugyan a férjednek már nincs szüksége az ebédre, most tette meg, most hozta ide egy másik nő, és úgy sarkon fordult, hogy tehát az érzelmei fölkavarodtak, megsértődött, és elhitte ezt a hazugságot, igazából ezt a viccet, mert viccnek szánták, ugye csak. Hát ezek szerint nem bízott meg a férjében sem valóban. Lényeg az, hogy ezt a hazugságot benyelte, és az érzelmei azonnal beindultak, és sarkon fordult és hazament, egyrészt nem kapott ebédet a férje, másrészt meg otthon este elég volt szerintem kibékíteni. Tehát ilyenek az érzelmek, hogyha elhisznek egy hazugságot, és nem győződnek meg a valós tényekről. Ha nem vagy tökéletes békében, akkor a gondolataid nem az Úr körül forognak. Azt kell megváltoztatni, hogy mire figyelsz. A szellemi gondolkodású ember az Úr örömében jár, függetlenül a látható dolgoktól. Ez az életet és a békességet jelenti a számára. A testi gondolkodású ember lehangolt, depressziós, keserű, és ez a halál a számára, ahogy írja az ige. Aki ösztönösen reagál dolgokra, az testi. A túl érzelmes ember is testi. Aki csak fizikai síkon él, az valójában félgőzzel él. Rövid ideig mindenki tud a gondolataival és az érzelmeivel ellentétesen cselekedni, ezt nevezzük képmutatásnak. Az elméd olyan, mint a távcső. Felnagyít vagy lekecsinyít dolgokat. Egy fogpiszkáló a helytelen szemlélet miatt baseball ütővé is válhat, amiből az ördög elkezdi ütni az elmédet. Semmi okod nincs arra, hogy kiborulj, mert ami látható, az csak átmeneti az örökké valósághoz képest. Ezért fogalmaz így Pál, hogy pillanatnyi, könnyű szenvedés. 2 Korintus 4.17-ben ezt felolvasom. Mert a mi pillanatnyi, könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Pál rengeteg üldöztetésen, verésen keresztül ment, és ő ennek ellenére azt mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés, mert ő az örökké valósághoz mérte ezt. Most pedig félreértésekből és a kiskorúságból álló eseteket osztok meg, ami előfordult a szolgálatomban, tanúságként osztom meg. És nem azért, hogy valakit megsértsek, vagy kiprédikáljak. Ezt szerintem minden pásztor már megkapta. De senki nem mondhatja azt, hogy kiprédikálták, hogyha nevét nem mondták az adott történethez. Volt egy gyülekezeti tag, aki időnként belecsipett a bárányokba, tehát a gyülekezet többi tagjába. És pont egy karácsonyi istentisztelet végén voltunk, az Úr dicsőséges jelenléte volt, és elkezdett belemarni ez a testvérnő a többiekbe, és nagy hangon kellett leállítanom. Mert valamilyen testi megnyilvánulása, illetve érzelmi megnyilvánulása volt, ez gyakorta elkövette, és általában utána fél évig nem jött gyülekezetbe. Tehát ez volt nála a menetrend. Tehát itt is az érzelmek, meg a testi megnyilvánulás ugye dominált nála, tehát nem volt kellőképpen felnövekedve. Egy másik testvér annyira érzelmi alapon él, hogy egy munkahelyen nem tudott megmaradni pár hétnél tovább. Mert mindig a főnököt hibáztatta. De mivel a hústestét meg az érzelmeit vitte a másik munkahelyre, ugyanúgy előjöttek azok a problémák. Egy másik esetben pedig meglepetésemre azt hallottam vissza, nem szemtől szemben mondták persze, hanem úgy hallottam vissza, hogy hát ez a pásztor birkáknak néz bennünket. Pedig csak Isten igéjét olvastam, hogy az ige juhóknak, bárányoknak nevezi ugye a szenteket. Ott is egy-két hét szünet után tért vissza az illető a gyülekezetbe, mert addig hordozta a sértődést magába. Tehát ezek gyakorlati példák, de ezeknek nem lenne szabad előfordulni. Illetve ezek csak úgy küszöbölhetők ki, hogyha a hívők felnövekednek. És ez azért különösen szomorú, mert keresztény körökben történtek ezek a dolgok. Persze vannak nem keresztény körökben is, de egy megoldás van, szellemben fel kell növekedni. Talán Hagen írja az egyik könyvében a jellemzőit a szellemi embernek, a testi embernek, és nem tudom, hogy foglalkozik-e az érzéki emberrel, de nekem most az utóbbi hetekben a tanítások alapján egy olyan szélesebb látást kaptam az Úr kegyelméből, hogy könnyebben meglátom azt, hogy mikor nyilvánul meg valaki érzelmi alapon. Ehhez hozzá kapcsolom az 1 Korintus 2.14-et. Mert ez pont idevágó, igen. Az érzéki ember, vagyis az érzékszervek uralta ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének a dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Második pont a dicséret ereje. A Zsoltárok 100-ban a 4-es verssel kezdem. Egyébként ez a hálaadó Zsoltár, a 100-os Zsoltár. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Ezek, amit itt felolvastam, ezek parancsok. A dicséret és a hála jóra tereli a figyelmet a rossz helyett. És csak is tőled függ, hogy mire tekintesz. Az egyik bibliaiskolai tanár tett egy bizonyságot arról, hogy nyilvánosan a rádióban súlyos vádakat hoztak fel a iskola ellen, és a kollégái azt mondták, hogy te a mai napon nem taníthatsz, mert az érzelmeid biztos, hogy fel vannak dúlva. De azt mondta, hogy igenis, én végig tudom tanítani, mert nem arra tekintek, amit mondtak, hanem Isten igéjére és az Úr Jézusra tekintek. Meg ez egy tudatos döntés, hogy elfordulok attól a érzelmi hatástól, ami éppen ért, és odafordulok Istenhez. Az ige említi a belépést. Tehát amikor belépünk Isten jelenlétébe, akkor dicséret és hála kell, hogy elhagyja az ajkainkat. A kérést is említi máshol az ige, hogy hálaadással tárjuk fel Isten előtt a kéréseinket. Ezt szendvics technikának nevezik, mert a kéréseidet becsúsztatod a dicséret és a hála közé. Akik nem dicsérettel kezdik az imájukat, azok csak odahányják Isten elé a problémáikat. A dicséret a szellemi púzus kitapintására való. A hála és a dicséret hiánya azt jelenti, hogy az illető nem bővölködik hitben. Akiben nincs öröm, az gyenge hitben. Amikor a hitet teljes, az dicsérettel és hálaadással fog párosulni, függetlenül a láthatóktól. Mivel már Isten megváltott téged, és mindent elvégzett Krisztusban, neked és mindannyiunknak örülnünk kellene. Az örömödet pedig ne a körülményedre alapozd, hanem arra, amit Krisztus elvégzett a kereszten. Zsoltár 22.3-as verset olvasom fel. Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Tehát Isten a nép dicséretei között lakozik, ezt úgy értendő. A dicséretben erő van, ezért az ördög ki nem állhatja a dicséretet. A dicséret megerősít téged, a dicséret felszabadítja Isten erejét, a dicséret eltereli a figyelmet a negatív dolgokról, a dicséret segít a pozitív dolgokra összpontosítani, és a dicséret fegyver az ördög ellen, ami elnémítja, megállítja és elzavarja őt. A dicséret átlendít az élet nehézségein, és megáldja Istent. Az előző részben említettem, hogy a mozdony az egy húzóerő, viszont a dicséret egy fékezőkulcs, ami a vonat végén van, amely lefékezi az érzelmeidet, és békesség jön az életedre. Valamikor régen a vonat utolsó kocsija, tehervonatokról van szó, az utolsó kocsija az a fékezőkocsi volt, és ott ült benne egy ember, aki kézzel ugye betekerte a féket. A dicséret annyira fontos, hogy bedicsérheted magad a győzelembe, mert sok áttörés a dicséret által születik. Akik a problémákra fókuszálnak, folyton kritizálják azokat, akik dicsérik Istent. Még a kákán is csomót keresnek. De az is várható, hogy egyesek részéről támadás fog érni, amikor felfeded, hogy mit teremtek az érzelmei. Vannak, akik támadásnak és kárhoztatásnak érzik a segítséget, mert hibás a védekező mechanizmusuk. Ha szolgáló vagy, nem kerülheted el a támadásukat. Mert Isten igéje felsorol sok dolgot, hogy a szolgálók mit kapnak, és a végén úgy fejezik be, hogy és üldözésekkel együtt. Visszatérek egy esetre, amikor egy testvérnő nem fogadta el tőlem a tanácsot, és megsértődött. Akkor fél évig nem kommunikált velem, aztán majd megbékélt, utána megint ugyanez játszódott le. Tehát ő egy érzelmi hullámvasúton ül, és az érzelmeit nem tudja kordában tartani. Harmadik pont. A pszichológia útvesztői. A pszichológia gyakorlatilag lélektanulmányozást jelent. A pszichológia azt vallja, hogy nincs különbség ember és állat között. Nem hiszik, hogy az embernek van szelleme. Nem hiszik, hogy újjászülethetsz és megváltozhatsz. Ebből látható, hogy a pszichológia és a kereszténység ellentétei egymásnak. Zsoltár 42.11-et írtam föl. Miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még dicsérni fogom őt, aki az én orcám szabadítója, és én Istenem. A pszichológia megpróbál megszabadítani a bűntudattól oly módon, hogy másra hálítja a felelősséget. De ez nem biblikus. A pszichológia elfogadja a másságot, holott amögött a megtévesztés szelleme áll. Amíg figyelmeztető feliratot tesznek a cigarettás dobozra, addig nem figyelmeztetnek a homoszexualitás veszélyeire. Egy felmérés szerint a cigarettázás 7 évvel rövidíti meg az emberek életét, a homoszexualitás pedig 21 évvel csökkenti az ember életét. Tehát a 7 éves dologra felhívják a figyelmet, és a súlyosabb dologra pedig nem. A kereszténység teljesen más. Bűnös voltál, de kegyelem által megszabadultál, és most Isten igazsága vagy Krisztusban. A szellemi újjászületés belülről változtat meg. Ezt követően már csak az elmédet kell megújítani Isten igéjének a segítségével, hogy krisztusi módon tudjál gondolkodni. Ne a pszichológia felől közelítsd meg a problémákat, mert a pszichológia szerint a léleknek kell megbirkózni a problémákkal. Ehelyett azt kell megismerned, hogy ki vagy Krisztusban, és már is győztes leszel. Isten szellemén keresztül képes leszel megtenni olyat is, amire természetes szinten képtelen lennél, amire nincs képességed. Tehát meg tudjátok tenni mindazt, amit Isten rátok bíz. Gedeon egy élő példa. A Bírák könyvének 7. és 8. fejezetében olvashatjátok Gedeon történetét. Isten lecsökkentette a hadseregét 300 főre, nem volt fegyverük, és Isten kegyelméből, Isten segítségével mégis legyőzték az ellenséget. Zsidó 12.3. Az elcsüggedésről szól. Gondoljátok meg azért, hogy ő, mármint Jézus, így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne lankadjatok és el ne csüggedjetek lelketekben. Tehát nagyon fontos, hogy a lelkünk stabil legyen. Isten olyan embereket keres, akik őrá támaszkodnak. Ilyen volt Gedeon is. Főképpen a befelé fordulók értsék meg, hogy kik ők Krisztusban, és ez fel fogja emelni őket és győztessé fogja tenni őket. Bízom benne, hogy ez a mai üzenet is áldás volt a számotokra. Amen. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának, gyógyítójának a saját szavaival. Amen.